Az Aréna ma esti vendég Balogh Zoltán, az Országgyűlés Emberjogi Kisebbségi Civil és Vallásügyi Bizottságának fideszes elnöke. A rövid szünet előtt szóba került már a Magyar Gárda megjelenése ugye Tatár-Szentgyörgy ügyében, ahol a bizottság egyhangulag tudott határozatot hozni. Visszakanyarodva még erre, ugye itt az előbb a pártállásról volt szó, és hogy vannak-e olyan ügyek, amelyben egyhangulag tudott a bizottság állást foglalni. Hogyha másként közelítjük meg ezt a kérdést, akkor azt gondolná az ember, hogy azért ezekben a kérdésekben, tehát emberjogok, vallásügyek, civil kisebbségi ügyek ügyében egy 21. századi Európai Uniós országban az ügyek nagy részében a pártok ugyanazt az értékrendet képviselik.
Ez sajnos egyáltalán nincs így. Lehet, hogy én is kicsit naívan kezdtem el ezt a munkát 4 évvel ezelőtt. Én is úgy gondoltam, hogy itt lesz egy széles konszenzus. De hát tényleg azt kell mondanom, megint csak vissza kell térnem az Origóhoz, tehát az ős bűnhöz, nem tudok másként nyilatkozni erről. 2006 ősze ezt lehetetlené tette, ahol nagyon sokáig semmi más nem történt, mint a kormánynak meg a rendőrségnek a mindenáron való védelme. Szóval ezt a mondatot ne felejtsük el Gyurcsány Ferenctől, ami úgy hangzott, megtanultam kívülről, mert fontos, és aztán törölte a blogjából, hogy engem egyszerűen lenyűgözött az a szakszerűség, ahol a rendőrség védte a rendet, és védett engem, mint tisztességes adófizető állampolgárt. Minden szónak jelentősége van ebben a mondatban. Tehát egy ilyen hozzáállás 2006 őszéhez ma már azokban a körökben is, például az SZDSZ köreibe, akik mélyen hallgattak akkor abban az időben, egy ilyen lassú beismerésé vált, és ma már azt gondolom, hogy józan polgár nem gondolja azt, hogy ottan a rendőrség jogszerűen járt volna el, de mégis, miután ebben az ügyben nem engedhet a kormánytöbbség, ez minden más ügyre is árnyékot vetett, és ezért a kontroverzia természetesen ezekben a dolgokban megjelent, és a másik pedig az, ami talán picit bonyolult lesz, azért megpróbálom röviden elmondani. Én magam is ellene vagyok a dogmatikus emberi jogi megközelítésnek, tehát hogy azt gondolom, hogy emberi jogi standardokat számon kérni embereken, adott esetben akár a Magyar Gárdán is, vagy azokon, akik a Magyar Gárdában reménykednek, mert őket a rendőrség nem védi meg egyébként a hétköznapjaikba, és semmi más nem mondani közben, szerintem ez tönkreteszi a demokrácián, és ez csak a szélsőségeknek kedvez. Tehát én folyamatosan harcot vittem az elmúlt 4 évben az úgynevezett PC beszéd ellen. Mert ráadásul egyrészt kimondja meg azt, hogy mi az, ami politikailag megengedett, hogy ki lehessen mondani, hogy mi az, amiről nem lehet beszélni. Ezt mindig egy véleményvezér kisebbség mondja meg, és nyilván a saját politikai érdekeinek megfelelően, és közben ezer olyan dologról nem beszélünk, aminek az az eredmény, ami foglalkoztatja az embereket, nyomasztja őket, veszélyérzetük van, félnek, és akkor majd beszélnek róla mások, nagyon mocskos szájjal, nagyon durván, nagyon radikálisan, majd rájuk fognak hallgatni, és nem hiszik el nekünk, hogy mi egyébként megértjük az ő problémáik, mint tudjuk, hogy ők nagyon súlyos bajban vannak, és segíteni is akarunk rajta. Ez az úgynevezett, hogy mondjam, ez a PC börtön, amiben be akarjuk zárni a politikának a nyelvét, ez csak arra jó, hogy unalmasak legyünk, érthetetlenek, ilyen elviselhetetlen elit szagunk legyen, hogy ezeknek fogalmuk nincs, hogy mi zajlik ebben az országban, és mondom, akik meg olyan jó durván oda tudnak mondani, azokra meg azt mondják, hogy na, ő mondta meg a tutit, rá kell hallgatni, ő érti a problémáinkat. Tehát ez az általános emberi jogi megközelítésnek van egy ilyen gyenge pontja.
Nem arról van szó, hogy egész egyszerűen ezekre a problémákra, amelyekről nem beszélünk, vagy nem beszélt a politika nyíltan, ezekre egész egyszerűen nincs megoldás, és ezért nem beszéltek róla nyíltan?
De én nem hiszem, hogy egy politikus megengedhetné magának azt, hogy azt mondja, hogy valamire nincs megoldás. Én szerintem el kell kezdeni dolgozni rajta, azt majd meglátjuk, tökéletes megoldások nyilván nincsenek, a politika az mindig a lehetségesnek a tudománya, de hát azért nekem nem mondja senki, hogy például itt, ha már erről beszéltünk, hogy a magyarországi cigány ügyébe ennyit lehet csinálni, mint amit az elmúlt 8, vagy ne legyek igazságtalan, 20 évben láttunk, és ebbe akkor mindenki benne van. Hát azért az egy nagyon nagy katasztrófa lenne. A számomra a demokrácia szégyene lenne, hogy a diktatúrába relatíva jobb helyzetben volt a cigányság, meg nem csak a cigányság, hanem azok a nem cigányok, magyarok, akik mély szegénységbe élnek ma Magyarországon, Kelet-Magyarországon, Észak-Magyarországon. Hát micsoda bizonyítvány ez magunkról, hogy azt gondoljuk, ez így rendben van. Ez így nincs rendben, és erről beszélni kell, és lehet erről egyébként normálisan beszélni, sőt, úgy is lehet persze beszélni, hogy azt mondjuk, hogy ma még nem tudjuk a megoldást, de tudjuk, hogy itt baj van, és segíteni akarunk. Tehát ez az őszinteségről szól, megmondom arról, hogy ne egy ilyen politikai bigfa nyelven társalogjunk magunk között, nehogy már valaki megértse, és még a végén ránk pirítson.
Mennyire fog megváltozni, mennyire változhat meg például a cigányság vagy a mély szegénység ügyében a következő kormányzat hivatalos kommunikációja, vagy egyáltalán a párbeszédnek a lehetőség, a párbeszédnek a módja, vagy a tárgyalás ezeknek a kérdéseknek?
Én nagyon, nagyon bízom benne, hogy a tettek fognak beszélni. Tehát ugye egy ellenzékben mindig az a, az ellenzékben mindig az a nehéz helyzet, hogy az ember valójában döntéseket nem tud hozni, hatalma semmi nincsen, hogy, hogy azt eszközként használja a hatalmat jó döntéseknek a megvalósítására, hanem egyszerűen csak bírálni tud, meg legfeljebb elmond jó megoldásokat, de ő ebben nem tud részt venni, ha az ellenfél meghallja, vagy a rivális meghallja, akkor megcsinálja, ha nem, akkor nem csinálja meg. Tehát én bízom benne, hogy, hogy majd a tettek fognak beszélni arról, azokról az intézkedésekről fogunk beszélni, hogy majd valóban megtörténnek, és akkor lesz értelme azt megvédeni, vagy jobbá tenni egy kritikának az esetében. Tehát én bízom benne, hogy ez a fajta frusztrált verbalizmus, ami ma uralja a magyar közéletet, hogy mondatokról vitatkozunk. De gondoljon bele, hogy milyen abszurd, hogy például itt a választási kampányban nem arról beszélünk, hogy 8 év után milyen állapotban van az ország, hanem hogy nem lesz ez majd veszélyes, hogyha netán a Fidesz valamit most nem mond meg, és majd meg fogja csinálni. Teljesen abszurd a dolog, miközben arról kéne beszélni, hogy hát hova kerültünk. Tehát a diagnózist állítottuk föl, de már a következő kormányt próbáljuk támadni, amelyik majd esetleg lesz, vagy esetleg nem lesz, azzal kapcsolatban, hogy de majd lehet, hogy ők majd nagyon rosszat fognak csinálni. Miközben ilyen helyzetben vagyunk, amilyenben most vagyunk.
Térjünk vissza egy picit a cigányság és a mélyszegénység kérdéséhez, mert ugye ezek alapvető emberi jogokat érintő problémák, hiszen ugye az egészséges élet, az oktatás, és nyilván is sorolhatnánk hosszan, ezek ugye mind alkotmányos és alapvető emberi jogok. Hogyan közelítene, vagy hogyan kellene ön szerint közelítene a megoldáshoz? Itt ugye az elmúlt 20 évben, de előtte is meglehetősen különböző kísérletek történtek. Igazából azt lehet látni, hogy komoly eredményei egyiknek sem voltak. Ön hogyan közelítene?
Szerintem fontos a szerénység ebben a dologban, ami azt jelenti, hogy nincs csoda recept. Tehát itt ne várja senki azt, hogy holnaptól mindenki boldog lesz ezen a területen, akik nem akarnak elnézést a fogalmazásért cigányokat látni, azok nem fognak többet, és egyébként a cigányok közül, akik tisztességesen akarnak dolgozni, élni és tanulni, azok meg ezt meg fogják engedni maguknak. Ez ilyen gyors nem lesz, de én azt gondolom, hogyha van egy nagyon határozott politikai akarat, hogy ezzel a kérdéssel szembe akarunk nézni, ami az elmúlt években hiányzott. És komplex módon fogjuk azokat a dolgokat, amik részben már jelen vannak, részben pedig nem, a munkahelyteremtésben, az oktatásban, a szociális és az egészségügyi helyzetben alkalmazni, amik segíteni tudnak ebben a szegénységben, nyomorúságban élő embereknek a helyzetén, akkor szerintem sokkal jobb eredményeket fogunk tudni elérni. És ennek két feltétele van. Szerintem az egyik az, a megközelítés nagyon fontos. Nem szabad hagyni, hogy etnicizálódjon ez a probléma. Tehát a magyarországi cigány problémájában nem az az egyes számú probléma, hogy ők cigányok, hanem hogy olyan helyzetben élnek, ahol élnek. Ez egy nagyon lényeges dolog, ez nem kizárólag és nem is elsősorban etnikai kérdés, hanem ez mély szegénység kérdése, mert nem cigányok. Nevezzük most magyaroknak, bár a cigányok is, ha akarnak, lehetnek ők is magyarok. A magyarok is élnek olyan helyzetben, ami elviselhetetlen és tűrhetetlen, és egyformán kell nekik segíteni, csak a bőrük színe alapján se így, se úgy nem lehet őket megkülönböztetni. A másik az, hogy valóban van ennek a problémának egy olyan típusú etnikai része, hogy más a kultúrája a cigánságnak, más a munkakultúrája is, hogy finoman fogalmazza, ezért, ha őket be akarjuk vezetni a munkaerőpiacra, akkor nem csak egyszerűen a munka iránti igényüket kell kielégíteni, mint ami ez mondjuk mondjuk egy más populációban van, hanem ezt az igényt adott esetben föl is kell tudni kelteni. Tehát, hogy akarni kell, hogy akarjanak dolgozni, és hogy vállalják adott esetben azokat a plusz terheket, amik egyébként a munkával járnak, mert ha nem muszáj, akkor azért nem mindenki akar dolgozni. Természetesen. Ez azt jelenti, hogy át kell úgy alakítani a szociális rendszert, hogy az a munkaerő piacra való bekapcsolódást erősítse, támogassa, valóban plusz lehetőséget vonza az embereket, és úgy kell őket tanítanunk, szerveznünk, munkaszervezési kérdések, mentális kérdések, hogy ők biztonságban érezzék magukat a munkaerő piacon, és ők is megkapják a munkát. Tehát van a dolognak egy etnikai része, de az inkább mentális, kulturális munkaszervezési rész, de az alapvető része az, hogy föl kell zárkóztatni azokat a térségeket, amiket a magyar állam, a magyar kormány leírt. Tehát azért Nógrádtól Borsodavai Zemplénen keresztül tovább menne keletre, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Csongrád, Baranya, egy olyan szalag veszi körül most már a magyar határt, nem tudom, 150-200 km szélességbe, ahonnan kivonul a magyar állam. Nincs rendőrség, nincs iskola, nincs infrastruktúra, nincs iparfejlesztés, nincs munka, és az emberek egymásnak esnek. Ez egy olyan luxus, amit nem engedhetünk meg magunknak, és ott nem csak cigányok élnek természetesen, hanem mások is, akik dolgoznak szeretnének, és nekik ugyanúgy kell segíteni.
Egyes diagnózisok szerint ez például azért maradt el mindeddig, mert nem volt meg hozzá kellő politikai bátorság, hiszen ez nyilván konfliktusokkal fog járni az első pillanatban, amíg nem látszik az, hogy ez egy megoldást hozhat. Megvan ez a politikai bátorság vagy elszántság?
Én azt tudom mondani, hogy én mindent meg fogok tenni azért, hogy hagyja Isten, lesz egy új kormányunk, akkor meglegyen ez az elszántság. Valamit segít nekünk az, hogy a helyzet tényleg tarthatatlan. Nagyon sok területén Magyarországon tarthatatlan. De hogy mondjak egy másik dolgot is, ami szerintem mindenki számára ilyen józan paraszti észre belátható. Emlékezem vissza, hogy mi azt mondtuk, hogy akkor van családi pótlék a gyerek után, ha a gyerek iskolába jár. Ez az Orbán kormány alatt volt 98 és 2002 között. Kinek az agyába született meg az ostobaság? Említettem előbb az emberi jogi dogmatizmus. Hogy ez emberi jogokat sért, hogy kötelezzük a szülőt arra, és akkor nem adjuk oda a gyerek után a pénzt, ha nem küldi el iskolába, ezt eltörölték. Ennek az az eredmény, hogy ma kevesebben járnak a cigány gyerekek közül iskolába, meg most nem élezném ki csak a cigányságra, bárki, aki szociális segélyből él, vagy egyébként nem tud magával mit kezdeni, mert hogy nem ettől függ a családi pótlék, ezt természetesen vissza kell hozni. Tehát ilyen, ez is ösztönző, de hát ez egy jó ösztönző, nem?
Számít arra egyébként, hogy például emberjogi kérdésekben, hogyha emberjogi oldalról fognak közelíteni különböző kérdésekhez, például az iskolalátogatás vagy a különböző segélyezési ügyekben, akkor konfliktusba fognak kerülni a majdani a leendő pénzügyi tárcával?
Hát a pénzügyi tárcával mindenki konfliktusban van. Tehát a pénz az természetesen mindig kevés, de én bízom benne, hogy miután, tehát hangsúlyozom a vidék fölzárkóztatásán, a vidék fejlesztésén belül, miután nagyon jelentős része ennek a populációnak ott a roma kisebbséghez tartozik, olyan lehetőségei lesznek a magyar vidéknek és ezen belül mindenkinek, hogy ami még eddig nem volt, mondom, nekünk nincs más esélyünk. Tehát én azt gondolom, hogy itt van egy olyan racionális kényszere is a következő kormánynak, amit ha nem ragadna meg, akkor nagy ostobaságot tenne, és ahogyan látjuk azt, hogy az Európai Unióból jövő fejlesztési pénzek milyen ostobaságokra, részben korrupciós történetekre pazarlódnak el, én azt gondolom, hogy itt vannak bőségesen olyan eszközök, amiket ha valóban erre fogunk fordítani, azok segíteni fognak a vidék Magyarországát.
Hol kezdődik egyébként ön szerint a megoldás, vagy hol kell a megoldást kezdeni, a munkaerőpiacoknál vagy az oktatásnál?
Mindenütt. És még ehhez hozzátenném még a szociális rendszer, meg amiről nem beszéltünk eddig, egy kicsit érzékenyebb téma, meg a közbiztonság. Tehát egyszerre. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyszerre.
De egyszerre minden fronton nem lehet lépni. Lehet?
De én azt gondolom, hogy lehet. Tehát, tehát lehet, hogy modell kísérleteket kell majd csinálni, de ha azt mondom, hogy tehát miért nem megy a gyerek iskolába? Részben azért, mert nem függ ettől a családi pótlék, részben meg azért nem, mert nem csak, hogy az apja, de már a nagyapja se járt soha dolgozni. Tehát nem ismerik azt az érzést, hogy reggel föl kell a család, fő legalább, mert a roma nők nincsenek ott a munkaerőpiacon, és elmegy dolgozni, és akkor a gyerek is elmegy az iskolába. Tehát itt van egy nagyon szoros összefüggés az iskolába járás, az oktatás, meg a munkaerő között. Tehát, hogyha van munka, akkor az oktatás folyamatában is könnyebb bekapcsolódni, és akkor emellett pedig a szociális rendszert úgy átalakítani, hogy ne ösztönözze arra, hogy tulajdonképpen munkanélkül is meg lehet élni, nem jól, mert azért ne legyünk képmutatóak, azért olyan marha jól, elnézést, nem lehet élni abból a 100-150 ezer forintból, amit mondjuk ki lehet szedni esetleg maximálisan ebből a rendszerből, meg akkor az uzsora történet is megoldódik, hogy haladjunk a közbiztonság felé, és természetesen a megélhetési bűnözésnek is az a formája, ami másokat kiszolgáltatottá tesz ennek a típusú bűnözésnek és erőszaknak, ami hol vagyon elleni, hol élet elleni, nyilván arra is hatással lesz majd. És ha ezt együtt be tudjuk indítani, akkor azt gondolom, ez nem elsősorban pénzkérdése. Tehát a rendőrséget mindenképpen meg kell erősíteni, más ügyek miatt is. Én azt gondolom, hogy ha ott lesznek, és elindul ez a dolog egy jó irányba, akkor azért már könnyebb helyzetben leszünk.
A gazdasági válság ön szerint mennyiben rontotta a helyzetet emberjogi kérdésekben, kisebbségi kérdésekben, és mennyiben rontotta esetleg a kormánynak a mozgásterét, vagy a kormánynak a lehetőségeit?
Én úgy gondolom, hogy az emberi jogi kérdések nem elsősorban gazdasági természetű dolgok, hanem mentalitás, hozzáállásnak a kérdése. Tehát az, hogy a rendőrség az demokratikus módon viselkedik, vagy betartja a törvényeket, vagy nem betartja, az nem pénzkérdés szerintem. Az oktatásnak a kérdése, az tisztességes parancsnokoknak és parancsoknak a kérdése, hogy csak itt mondjak egy példát. Nyilván az, hogy a megfelelő helyre koncentráljuk a rendőrséget, azt gondolom, hogy ezek nem nem elsősorban gazdasági dolgoktól függnek, és persze az emberek, hogyha fölébred bennük a kiszolgáltatottság, akkor lehet, hogy irigyebbek lesznek, meg kevésbé tisztelik másoknak a méltóságát, de én már láttam gazdag embereket is, akik hihetetlen arrogánsak, és lábbal tiporják a másiknak, például a szegény embernek az emberi méltóságát, tehát szerintem ez nem elsősorban a gazdasági helyzetnek a függvénye.
Ugye eddig csak a mélyszegénységről beszéltünk, de vajon hol van az a határ, amikortól már az oktatás ügy, az egészségügy az általában emberjogi kérdés? Hiszen rengeteg olyan közepes méretű magyarországi település van, ahol az önkormányzati iskolák rendkívül rossz helyzetben vannak, talán nem mélyszegénységben élnek az odajáró gyerekeknek a családjai, de nyilván az iskola esetleg a fejükre fog omlani, és beszélhetnénk ilyen egészségügyi intézményekről is. Szóval hol van az, amikortól emberjogi kérdés, vagy mondjuk az országgyűlés, mondjuk az ön által most vezetett bizottságra is tartozik már, nem csak a pénzügyi bizottságra vagy az oktatásira, hogy mondjuk hogyan működik az oktatásügy vagy az egészségügy?
Ez egy nagyon fontos dolog valóban, mert amikor bezárták az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet, akkor az ellenzék mindent elkövetett, ott kivonultunk a helyszínre, ott ezerszer megidéztük a minisztert, az államtitkárt, mindenkit próbáltuk fölrázni a közvéleményt, hogy itt egy nagyon súlyos emberjogi probléma van, hiszen pszichiátriai betegek nem fognak hozzájutni azokhoz a kezelésekhez, meg azzal a biztonsággal, ami korábban volt, és ugye a magyar pszichiátriát lefejezik, és egyáltalán mindaz a hajléktalan probléma, ami megjelent Budapesten, és azóta most már nem csak az ellenzék beszél, hanem minden szakember is, az bizony egy súlyos emberi jogi szükséghelyzetet eredményezett. Tehát ilyen értelemben önnek igaza van, megjelent az a mondjuk inkább állampolgári jogi deficit, hiány, hogy a magyar államnak kötelessége egyébként, ez egy állampolgári jog, a polgárainak a lehető legmagasabb színvonalú ellátást nyújtania, nem csak az egészségügyben, hanem az oktatásban is. Tehát ilyen értelemben ez valóban emberi jogi kérdés.
Nagyon sok területet érintettünk, mennyire függnek a megoldások a politikai szándéktól, az elhatározástól, és megint vissza kell kanyarodnom a pénzhez, mennyiben függnek attól, hogy mennyi pénze lesz a következő kormányzatnak ezekre?
Én még behoznék, ha megenged, egy harmadik szempontot. Szerintem nagyon függ attól, hogy egy kormányzat mit akar, milyen célokat tűz ki, hogy viselkedik, hogy gondol az emberekre, milyen emberképe van, mit szeretne az országba. Semmisen nagyon függ attól, hogy erre mennyi pénz van, bár hangsúlyozom, szerintem Magyarországon bármilyen furcsa, hihetetlen tartalékok vannak még, amiket mobilizálni lehetne adott esetben, mert nem látjuk, hogy mi hány ezer csatornán folyik el a pénz. Gondoljon csak a BKV botrányra például, hogy azokból a pénzekből mennyi mindent jól lehetett volna felhasználni, és nem csak amit effektíve elvittek, hanem az a rendszer az nem arra van kitalálva, hogy jól működjön, hanem arra, hogy minél többet lehessen belőle lehalászni, és éppen ezért rosszul működik, és rossz eredménye van, és ettől kezdve nem csak pénzkérdés, hanem mentalitásnak a kérdése is. De a harmadik, amit idehoznék, az, hogy az embereknek az alkotó erejét bekapcsolni ebbe a dologba, a közösségeket aktivizálni. Tehát szerintem azon, hogy a polgárok úgy gondolják, hogy tisztességesen bánnak velük, tehát nekik is érdemes a közjóért tenni, nem csak a magánjóért, ezt a kettőt harmóniába hozni. Szerintem ezek olyan plusz erőforrásokat fognak jelenteni. Nálam okosabb emberek mondják azt, hogyha 100 pont a gazdasági siker, abból csak 30 pont a tőke, az infrastruktúra, a munkaerő, a képzettség, stb. Az adórendszer, 70 pont ebből a bizalom. Tehát, hogy az, aki gazdasági vállalkozásba kezd, bízzon az adórendszerbe, bízzon a főnökébe, bízzon a kollégájába, a beosztottjába, egyáltalán a vállalkozás sikerébe, hogy mások is érdekeltek abból, hogy ez a dolog jó legyen. Tehát én szerintem ez az a plusz energia, amit be kell kapcsolni, és én ma azt látom, hogy az emberek nagy része lemondó is azt mondja, hogy reménytelen, nem érdemes megpróbálni, és ezért én olvastam egy felmérést, megdöbbentem ezen. Ma a magyar lakosságnak állítólag a 80%-a azt gondolja, hogy tulajdonképpen ma Magyarországon boldogulni csak tisztességtelenül lehet. Gondoljunk ebbe bele, ez egy iszonyatos dolog. Én is hajlok e felé, a nézet felé. A jó hír az, hogy ezeknek azért a többség, ezeknek az embereknek mégis azt mondja, hogy de én nem vagyok hajlandó alapvetően tisztességtelenül élni. De hát ez egy milyen torz kép rólunk. Tehát inkább annak kéne lenni, hogy ez egy olyan ország, ahol nem éri meg tisztességtelennek lenni. Szerintem vannak olyan országok a világon, ahol így gondolják az emberek.
De ez mennyiben kormányzati kérdés? Nyilván ennek a bűnüldözési, igazságszolgáltatási része az abszolút kormányzati feladat, de a nagyobb része, mondjuk a morális vagy a bizalmi válságnak a megoldás, az mennyiben kormányzati feladat? Másként egy kormányzat mit tud tenni ennek érdekében?
Hát van egy szép magyar közmondás, hogy fejétől büdösödik a hal. Tehát én azt gondolom, bármilyen ilyen, lehet, hogy ilyen nagyon régi módinak tűnök ezzel, de ez egy példamutatás. Tehát azért hányszor megkapja az ember politikusként, én is szenvedek ettől az utcán, vagy a piacon, vagy ha hajlandó villamosra szállni, hogyha maguk ott fenn úgy viselkednek, akkor mit dumál itt lenn. Tehát az a helyzet, hogy valóban az igazságszolgáltatás, a számonkérés, a felelősségre vonás, annak az elvnek a meghonosítása, hogy nem lehet büntetlenül az emberek kárát okozó döntéseket hozni és viselkedni. Ez az egyik lépés. A másik lépés az, hogy ez természetesen a következő kormányzatra ugyanúgy vonatkozzon, vagy ha lehet szigorúbban, mint az előzőre vonatkozott, hiszen a törvények nagyon tág teret adnak sajnos annak, amit úgy mondanak, hogy állítólag, hát lehet, hogy nem erkölcsös, de törvényes. Szerintem ez a jogállamiságnak az első eróziója, és aztán mehetnénk tovább. Tehát az, hogy ezt magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el, és attól kezdve szerintem el lehet várni az állampolgároktól is ezeknek a törvényeknek a betartását. És szerintem akkor kialakul az érzés, hogy majd nem éri meg. Tehát ha időben lesz ítélet, ha szigorú lesz az ítélet, ha következetes lesz a rendőrség, akkor rá fog jönni a bűnöző réteg, hogy egy része mindenképpen, hogy ez nem éri meg nekem, és akkor majd úgy gondolja, hogy lehet, hogy másként kellene élni. Lesz, aki meg nem így gondolja, az meg majd nyilván be lesz zárva, hogy ilyen nagyon egyszerűen fogalmazzak, de annak a közvélekedésnek, hogy az emberek ma úgy gondolják, hogy itt tisztességtelenül lehet csak érvényesülni, ennek a megállítása, ez létkérdés, és ez mindenkinek az összefogása kell ehhez. Kell az egyházi közösségeké, kell az erős civil közösségeké, kell a civil kontroll, kell egy megújult kormányzás, kell egy átalakított olyan kormányzati struktúra, amiben például a bürokrácia, azaz iszonyatos nagy magyar bürokrácia, ami részben a korrupció melegágya, az például karcsúsodik, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon sok kis intézkedés vezethet ahhoz, hogy kialakuljon egy másfajta légkör ebben az országban, ahol az emberek azt mondják, hogy na, úgy látszik, újat kezdünk, megpróbálok én is valamit változtatni.
Mennyi idő múlva lesz ennek kézzelfogható vagy érezhető jele a közéletben Magyarországon?
Olyan kérdéseket ne tegyen fel, amire nem tudok válaszolni. Én erre csak azt tudom mondani, ha egy politikustól az is valami, ha bevallja, hogy nem tud valamire válaszolni. Tehát ezt kéretik inkább erénynek tekinteni. Én azt tudom mondani, hogy nyilván az első időszak nagyon döntő lesz, hogy ebből a bizalomból vissza lehet-e valamit szerezni. Tehát én úgy látom, hogy a mi támogatottságunk, nyilván én a Fidesznek a táborát erősítem, ma két részből áll. Az egyik az a totális letargia, és azt mondja, és keserűség, hogy na ezek itt elszúrták, most nézzük meg, még az Orbán is tud valamit csinálni. A másik része meg az a mi törzsszavazóink, akikben van egy reménység, és azt mondják, hogy igenis, mi ezt a dolgot másképp akarjuk csinálni, és szerintem, ha ez a bizalom megvan, erre lehet építeni, és ezeket a köröket tágítani, hogy mások is úgy érezzék, hogy nem csak arról van szó, hogy büntessük meg azokat, akik 8 év alatt szétkormányozták az országot, hanem valóban bizalmat adjunk azoknak a voksunkkal, akik meg azt mondják, hogy ők ezt másképp akarják csinálni, és akkor én többször elmondtam az utóbbi hetekben, kritikus, szolid solidaritás, mellé állni érték alapon a következő kormánynak, és egyébként nem elhallgatni a jó indulatú bírálatot, mert arra szerintem minden tisztességes kormánynak szüksége van.
Balogh Zoltán, az Országgyűlés Emberjogi, Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottságának fideszes elnöke volt ma a vendégünk. Köszönjük, hogy elfogadta a kívásunkat.
Én is köszönöm.